Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Üdvözlöm Önöket, Stúver Andrea vagyok, és üdvözlöm a mai vendégemet, Egyed Attila, kétszeres Jászai Díjas fehérvári színészt. Ezt találtam ki titulusnak.
Szervusz, és jó napot kívánok a rádió hallgatóknak is.
Majd ezt kifejtjük, ezt a igen, mit igen. akartam ezzel mondani. De azon tűnődtem, hogy én nem restellem azt mondani, hogy vidéki színész vagy, szerintem abban semmi dehonestáló nincsen. Én kétféle vidéki színészt ismerek. Az egyik fajta vidéki színész az, aki letelepedett vidéken, tartozik egy vidéki színházhoz, annak a hierarchiájában valahova fölküzdötte magát, vagy ott ragadt, vagy valahol van, és az ő élete abban a színházban teljesedik ki, ott lesz nyugdíjas, ott épít házat, ott fogják őt megsüvegelni a főutcán, és egy stabil vidéki színész. A másik fajta vidéki színész a mobil vidéki színész, aki tulajdonképpen megy vidékről vidékre feladatok és szakmai ambíciók és csapatok és emberek után. Most így eltűnődik, és szerintem arra fog jutni, amire én, hogy te a második kategóriában
igen, vagy. Meg nem, azon tűnődtem, hogy milyen szépen megfogalmaztad, hogy is mondtad, hogy feladatok, szakmai ambíciók, helyzetek, különböző emberek darabok, után. Emberek, pontosan így van. Ez így alakult valamikor a 99-ben, dehogy is. Még amikor kezdtem a pályát, akkor a Kamaraszínházban voltam, mert oda sikerült elszerződnöm rögtön az elején, de az 93-tól 96-ig volt, és 96-ban mentem Kecskemétre, amikor ott alakult a Baj József féle, vagy az ő nevével, nevükkel fémjezett színház, illetve akkor ők már egy éve már csinálták a Kecskeméti Színházat, és én egy évvel később csatlakoztam hozzájuk, és aztán utána 99-ben mentem tovább Nyíregyházára, akkor a Tasnádi Csaba indult Verebes után, és aztán utána volt egy kis fővárosi vidéki lét, tehát azért a Bárka Színházat mi úgy hívtuk, az olyan volt, mint egy fővárosi vidéki színház, nagyon sok értelemben, meg az összegyűjt kollégák tekintetében is. Ott eltelt megint csak pár év, azt már nem is számolom, hogy mennyi, és utána egy kis átfedéssel jött Tatabánya, és most Fehérvár, teljesen igazad van, ez így alakult.
Említetted az elején a Kamaraszínházat, 3 évet, és én, ahogy emlékszem, az egy elég jó időszaka volt annak a színháznak, tehát viszonylag kezdeti volt, és láttam, hogy ott például Rusz Józseffel találkoztál, bár ő akkor már, hát mondjuk az nem az ő pályája csúcsa volt, de minden esetre úgy képzelem, hogy Rusztal találkozni az ember pályájának az elején, az lehet, hogy valamilyen szinten meghatározó.
Hát érdekes volt, tulajdonképpen, hát nagyon sok ilyen váltást megértem az életem során. Ez, amikor én odaszerződtem, akkor még a Csizmadi a Tibor volt a művészeti vezető, és akkor közben jött egy váltás. Nyilván a Csizi nevéhez tulajdonképpen kötődik az a fajta szolnoki csapat, akik akkor felszerződtek a Népszínház, vagy később Budapesti Kamaraszínháznak hívták, és aztán valahogy ez egy átrendeződésé vált, és Rusz Józseffel pedig jöttek az ő kollégái, ismerősei, vagy akik ő hitt és szeretett volna velük dolgozni, tehát ezt a váltást is megéltem. De én csak az Otellóban dolgoztam vele, ami úgy híres előadása volt, Kamarás Iván főszereplésével, így talán sokkal többeknek beugrik majd.
Ahol ott akcentussal beszél.
Igen, igen, igen. Érdekes előadás volt. Tulajdonképpen nagyon furi volt. Én addig csak legendákat, meg mindenféle elbeszéléseket hallottam a nagy öregről. Fú, furcsán próbált nagyon. Tehát egyrészt ezt mai napig még most ugye Bagó Bercivel sokat dolgozom, meg hát rengeteg olyan kollégával, akik dolgoztak vele, és közelebbről ismerték. Hát eleve mindig azzal kezdte, hogy a próba akkor kezdődik, amikor én mondom, tehát nem 10 órakor, tehát 10 óra 30 körül, de addig ő már sztorizott, már ott volt féltisztől, sztorizott, és tulajdonképpen, ha volt kedve, akkor egy kicsit beszélt a darabról, ha nem, akkor utasított minket. Tehát elkezdett csettingetni, és azt mondta, hogy most jössz be, elmondtad, és kimentél. Na most ez egyrészt érdekes is, de azért az embernek sok minden más dolog is eszébe jut erről, mint az, hogy érdekes. Sajnos én azért az ő nagy időszakában nem dolgozhattam vele.
Az jutott eszembe, hogy ez egyáltalán nem tanulságos?
Nem, azért sokat gondolkoztam rajta. Nem, hát nem volt egy élménnyel teli, vagy szóval ebből nehéz volt tanulni, de azért, hogyha az ember elgondolkozik ezen és veszi a fáradtságot, azért ott rengeteg mindent meg lehetett tanulni különböző dolgokról, alázatról, próbára való felkészültségről, ritmusérzékről, egymásra való, de tehát azért ez nem volt rossz.
Utána jött Kecskemét, és azt gondolom, hogy neked a szakmai bölcsőd az a Kecskeméti Színház volt.
Hát bizony, és a mai napig is. Valahogy olyan furcsa csillagzata volt annak a színháznak, akkor sokan oda szerződtek az éppen akkor végzett székely osztályból, ugye eleve Bal József, Harsányi, Sulyom Laci, aztán Lendvai Zülőkő, persze egy Vámos osztálytető korábban végzett, de hát ott rendezett a Simon Balástól elkezdve a Novák Eszter is, aztán még a Galambos Péter is egy másik osztályból. Tehát volt egy ilyen nagyon erős, fiatal, ambiciózus rendezői gárda, és bocsánat, vették a fáradtságot arra, hogy ambiciózus fiatalokkal is telítsék meg a színházat. Tehát ott azért nagyon nehéz volt egy olyan városnak a színházát, vagy szóval egy olyan fordítva. Tehát egy olyan színházat, ahol egészen másak voltak addig az elvárások a színházzal szemben, megpróbáltak megváltoztatni. Igen sok embernek mondták azt, hogy nem dolgoznak velük tovább, tehát elég erős ellenszélen indultunk, nagyon negatív volt a megítélése ennek a helyzetnek a városban. De viszont mi nagyon sokat dolgoztunk. Te emlékszem, hogy ha nem is próbáltunk, akkor is bejártunk a színházba, hogy nehogy lemaradjunk valamiről. Rengeteg fiatal volt. Nagyon-nagyon élveztük az együttlétet, és hát olyan életre szóló barátságok születtek, amik hát tényleg büszke vagyok rájuk, és az az érdekes egyébként, hogy bárhova megyek azóta is, nem is az, hogy színházba, hanem bármilyen, tehát nem úgy értem, hogy leszerződni, hanem bármilyen helyzetbe, színházi helyzetbe csöppenek, akár egy házi bulin is, tehát azok az emberek, akik ott megfordultak, azok valahogy van egy olyan közös összetartásuk, hogy mi annak részesei voltunk, hogy a bölcső szó jó, amit mondtál az imént erre.
Hogy kerültél oda, tehát kihívott oda, kit ismertél ki, az, aki téged oda?
Hát valahogy a Kamaraszínházban ott kialakultak barátságok, Kerekes Viki, Bíró Kriszta, Safranek Karcsi, drágám, már sajnos nincs közöttünk. És ők akkor oda szerződtek, és ők ismerték jobban a főiskoláról, én ugye nem végeztem főiskolát, ők ismerték jobban ezt a rendezői gárdát, és mivel megszerettek engem, mondták, hogy ezt a srácot is azonnal vigyük magunk. Sőt, most eszembe jutott, igen, és talán most eszembe jutott, hogy valamit csináltunk, aztán talán nem is került bemutatásra még a Kolibriben, amit az Eszter, a Novák Eszter meg a Péter csinált valami darabot, és abban én már részt vettem, és akkor az automatikus út volt ahhoz, hogy az Eszter meg is hívott az Ahogy Tetszik be, csak akkor még nem adtak ki. Amire aztán gyorsan fölmondtam decemberben, és aztán már el is szerződtem, igen, csak végig kellett csinálni az évadot. Így kerültem oda.
Én a Ványa bácsi előadás óta jegyezlek magamnak, ott a kecskeméti Ványa bácsi előadás óta. Az jó volt ott azon belül?
Fú, nagyon-nagyon jó előadás volt. Jó előadás is volt, még nagyon-nagyon-nagyon szerettük csinálni. Galambos Péter egy nagyon furcsa rendező, most azért mondom a furcsa, mert nem egy egyszerű rendező ő semmilyen szempontból, de kicsit másabbat is gondol a rendezésről, mint sokan mások. Tehát valami sokkal több mindenre készülő egy-egy rendezéssel, mint csak arról, hogy elmeséljen egy történetet. És valahogy akkor volt kialakuló félben ez a Péterben, amivé aztán az évek során vált. És nagyon erős volt a csapat. Most sajnos pont most jutott eszembe, hogy Fekete Tibi bácsi most halt meg pár héttel ezelőtt, aki ott meg partnere lehettem, hála jó Istennek. És hát valami elképesztő díszletet csinált, hogyha emlékszel rá, tehát ott volt az átjárható ház, a maga minden aprólékosságával, a Noszlopi Robi, aki aztán később Kecskeméti Színház díszletesével, kellékeséből a Nemzeti Színház egyik kellékesévé vált, mert fantasztikus szakember, mindenféle apró kis kacatta teleagat, tehát olyan élete volt annak, és olyan jó volt együtt játszani oda, hát meg hát az ember a stúdióba játszik, nem a nagy színpadon, van idő mindenre, ott beköltöztünk. Nagyon jó érzés volt. És aztán azóta többször csináltunk belőle egy egész jó felvételt. Nem is tudom, hogy leadta azt a tévé valaha sok kamerával, és az még azóta éveken keresztül vissza-vissza nézegettem, hogy milyen jó kis munka volt. Pontos beszélgettünk a Péterrel, elmentem megnézni az előadását a Nemzetiben, hogy milyen jó lenne összehozni egy közös újra megnézni a saját filmünket, és hát gyertyát gyújtani annak a két kollégának az emlékére, aki már nincs közöttünk azóta. Hát majd meg lesz talán.
Volt itt már néhány olyan ember, aki szintén ez a kecskeméti korszakhoz kötődik, és meg szoktam kérdezni őket, hogy utólag tudjátok-e, mondjuk te például utólag tudod-e, gondolkodtál-e azon, hogy ti mit rontottatok el, elrontottatok-e valamit, hogy ez ilyen hamar, egy ilyen nagyon ígéretes színházi korszakot viszonylag hamar véget ért. Komolyan veszi a kérdést, jelzem, komolyan gondolkodik.
Beszélgettünk róla, de én őszintén szólva nem hiszem, hogy sokkal másképp lehetett volna azt csinálni. ott azért nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy most tényleg azzal kell foglalkoznunk, hogy minél több operettet mutassunk be, hiszen azt a címkét szokás Kecskemét városára aggatni, hogy operettváros, vagy pedig. Tehát, hogy azt az érzékeny határt, amivel mindenki, de mindenki küszködik a különböző vidéki városokban, de most már szerintem a fővárosban is, hogy hogyan lehet népszínházat csinálni, tehát hogy mindenki megtalálja maga számítását, avagy szórakoztatóak legyünk, avagy finoman tanítók, vagy hogy a túróba kéne ezt csinálni, és ezen tényleg estéről estére hosszasan gondolkoztunk, és azt hiszem, hogy eléggé tisztességesen megcsináltuk azt, hogy legyen zenés is, de legyenek komolyan vehető, nagy klasszikus darabok is legyenek. Tehát, hogy valami, emlékszem, azért elég sok vígjáték, nem elég sok, de néhány jól sikerült vígjáték is volt, tehát, hogy valamit jól csináltunk. Aztán az is biztos, hogy a Bajocóval, aki ugye az igazgató volt, hármójuk közül ráhárult ez a feladat, hogy ő végezze ezeket az adminisztratív dolgokat, mondta, hogy azért ott a politikával sokkal, de sokkal jobban kellett volna talán foglalkozni, jobban kellett volna dörgölözni, amihez neki semmi kedve nem volt. Aztán az is igaz, hogy ezt szerintem most már elmondhatom így nagy nyilvánosság előtt, hogy később megkereste egy akkori képviselő, és mondta a Jocónak, hogy azért jó ellenfél voltál, jó volt veled küzdeni, és megveregette a vállát. Tehát tulajdonképpen elismertek minket, szerettek minket, de valakik valahol másképp döntöttek, már akkor is, nem csak mostanában.
Tehát végül is azt hiszem, hogy a utána következő Bodolai éra, az a 10 év, az nem volt populárisabb.
Nem, egyébként nem. Nem tudom, hogy mi volt az, amiért mi kevésbé voltunk szimpatikusak. Biztos oka volt, de én erre még azóta nem jöttem rá.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk majd. Te hoztad a zenét, mit fogunk hallgatni?
Hoztam egy előadásnak, a Természet lágyon én című előadásnak, ami Nyíregyházán volt, a zenei válogatását, amit egyébként Lendvai Zoltán rendezett, de közösen válogattunk annak idején, tehát mindenféle stílus megtalálható benne, ez volt az autóban, úgyhogy ezt hoztam fel.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mud. And now we can only live. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Come on, baby, light my fire.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Rádió Q, szombat délután Egyed Attila a vendégem. Egyed Attila olyan színész, aki nem végzett színházi és filmművészeti egyetemet, főiskolát, a mi időnkben még úgy hívták, mi időnkben mondom én, mintha egyidősek lennénk, nem sajnos, jó, mindegy, zárója. Nem is azon lepődtem meg, hogy te tengerésznek tanultál középiskolában, hajós szakközépbe jártál, hanem hogy egyszer azt mondtad, hogy neked sok tengerész volt a családodban.
Igen.
Ezt ugye el sem tudom képzelni egy olyan családot, ahol tengerészek vannak, és akkor a tengert járták?
Így van.
És ez egyfajta dinasztikus?
Nem, hát azért...
Tengerszolgálat?
Én Tabon születtem, ez a Tab, ez egy kisváros, ami a Balaton déli partjához van nagyon-nagyon közel, és édesanyai ágam azok siófokiak voltak, tehát hát anyuék 9-en voltak testvérek, apukám még 11-en, tehát elképesztő széles a család, és... Anyai ága, nem is, mert majdnem azt mondtam, hogy balatoni hajósok voltak, de nem, mert hát a Gyuszit unokatestvérem, tehát sokkal többen ott tengerhajósok voltak, és apai ágon pedig, hát ott is voltak. Tehát én nem tudom, hogy alakult, de lényeg az, hogy én lettem a legfiatalabb ebből a társaságból, unokatestvéreim közül, akik végül is elindultak ide, aztán, hogy miért... Nem azért, mert annyi, mondjuk az igaz, hogy az iszonyatosan impanáló volt, hogy vagy még taknyos kölyök voltam a 80-as évek elején, és akkor egyszer busszal, egy farmotoros Ikarusz busszal kellett volna felmenni Siófokra, és az egyik unokatestvérem akkor megállt egy iszonyatosan jó motorkerékpárral valami, nem is tudom, Kawasakival vagy valamivel. Valami kis cuccok voltak hátul, talán ilyen videómagnó, vagy valami, ami elképzelhetetlen volt az akkori emberek számára, és nem indult a busz. És föltűrte a kis ingúját, és megcsinálta a buszt. Tehát ott úgy leszállt a motorra, megcsinálta a buszt, majd megtörölte kezét, és továbbhajtott a motorjával. És azt gondolom, hogy ezek végtelen univerzális emberek, ráadásul még hát a szabadság, és még pénzük is van, és egyszer ilyet. Hát most gondolod-e, hogy a 80-as évek elején ilyet azért ritkán lát.
Tehát éreztem, mondjuk hogy... ez olyan munka volt, mint a stewardessek, akik akkor külföldre hát utazhattak, persze, és hoztak persze, be ezt, azt, amaz, mint stewardessek, meg futballisták, meg egyéb ilyen szerencsés emberek.
Nem mindenki volt ilyen szerencsés, persze, mert valakit teszem azt, ugye a Dunán két irányba lehetett elindulni, vagy lefele, vagy fölfele, aki Regensburg fele ment, az egy picit szerencsésebb volt. Bár azért az is igaz, hogy később, akik lefele mentek, Rénébe, az volt a lenti kikötő, azért rengeteget lehetett csencselni ott is, tehát azért azok is tudtak ott Jugoszlávián keresztül olyan konyakokat hozni, amilyeneket. Úgyhogy, tehát ennek volt egyfajta ilyen vonzalma is, meg hát én akkor, nekem akkor nyílt ki a világ, tehát egy ilyen 14 éves ember, és valahogy azt szoktam mondani, hogy nem tudtam, hogy mit akarok, de az biztos nem, hogy otthon maradjak ott. Akkor még az egy kis poros kisváros volt, nagy község, és annál minden izgalmasabb volt, főleg Budapest, meg hogy hát tudtam, hogy egy darab ilyen iskola létezik az országban, csak különleges lehet, szóval nagyon. Ráadásul én akkor röplabdáztam, Tab akkor kifejezetten jó nevű röplabda központ volt, és a testnevelő tanárom mondta is, hogy folytassam ezt, és a Vasas ugye ott volt a Fáj utcában, én meg Angyalföldön jártam suliba, tehát ott ők külön fölvették a kapcsolatot, tehát automatikusan mentem tovább a Vasasba, ez is közre játszott. Meg hát ez a szabadságvágy, hogy valahogy, tehát hogy kimozdulni az országból. Tudtam, hogy semmiképp nem lehet ez még, annak el sem tudtuk képzelni még a 80-as évek elején, hogy ennek majd egyszer vége lesz, csak hát fel nem tudja, hogy sejtettük. És hát, hogy azért benne volt a pakli, vagy akkor előbb-utóbb azért itt ki lehet majd lépni a határokon kívül. Tehát minden a fele mutatott, hogy ezt meg kell próbálni. Aztán persze egy-két év alatt úgy elvették a kedvemet az egésztől, hogy tehát azért ott nyaranta volt egy Buda nevű iskolahajója, úgy hívták, hogy iskolahajója az iskoláknak, elnézést a szóhalmozásért, és oda ki kellett vonulni minden nyáron, ott 3 hétig ott voltunk, és azzal szórakoztak már, hogy reggel 5-kor fölkeltettek minket, hogy mossuk a hajót, ami persze belefért. Hát, hogy ilyen, az egyáltalán nem baj, hogyha a fiatalokat rendszeretetre és korai kelésre szoktatjuk, de mondjuk az már kifejezetten zavart, hogy az egy perspektíva, hogy mondjuk el kell kezdeni festeni a hajót az orrától, és ha a végé elérsz a tatig, akkor újra kezded előről. Tehát, hogy ez ugye nehezen elképzelhető, mint egy életcél valakinek, és egyéb dolgokkal is sikerült elvenniük a kedvemet, úgyhogy már mire én befejeztem ezt a sulit, én már pontosan tudtam, hogy én nekem semmi közöm ez az egészhez.
Tudom, hogy merre mentél, majd mindjárt megkérdezem, de ezt közben eszembe jutott, említetted Kecskeméten, hogy kevés operettet játszottatok, de például játszottatok a Szabad szél című operettet, amit én láttam is, és abban te egy matrózt játszottál.
Igen.
Vajon a tengerészi képzettséget az adott egy bármi kis akármit ahhoz az alakításhoz?
Semmit, ez nem. Így megy a világon.
Milyen kár, pedig milyen szép lett volna, vagy egy szakkifejezést bedobsz ott
igen,
arra.
Igen, hogy, igen, de nem.
Vagy most akkor fessük a hajót.
Igen.
Nem. No, tehát, hogy elmentél, és az ELTE-n tanultál, mint látom, magyar-angol szakra jártál, igen. És elvégeztél 2,5 szemesztert, ami pont a fele az egyetemnek.
Az igazság, hogy amikor engem nem vettek fel, 89-ben felvételiztem, akkor Simon Zsuzsa osztály indult volna, aztán 90-ben felvételiztem másodszor, amikor a Zsámbékék osztály, még a Debreceni Csaba, Naszladi Év és Neci, tehát az az osztály indult, és oda nem vettek fel engem, azt szoktam mondani, hogy na, oda nem vettek fel engem abba az osztályba, és aztán persze a Debreceni Csabéka, meg Naszladéka, Kecskeméten már találkoztunk, mi több, együtt vettük át a Jászait a Csabival, szóval ez még ráadásul. És akkor, akiket nem vettek fel a főiskolára, akkor azért pont Kerény Imre, akit hallottam, hogy ma reggel volt itt a rádióban, vagy hát telefonon beszéltek vele, pont ő szokta a Madács stúdióba tovább vinni az embereket, és akkor alakult egy másik iskola, Usztics Mátyás nevéhez fűződik, amiről semmit nem tudtunk, csak akkor az ember, amikor ott van a felvétel, és főleg ha elküldik, akkor úgy rögtön szeretne magával kezdeni valamit, és hát az úgy futó tűzként terjedt a folyosó, hogy van egy másik iskola, ott meg holnap után lesz, mit tudom én, a felvételi, menjünk el oda. Hát elmentem, és hát baromi jó tanári kar volt ott, már a felvételiztetéskor, tehát én teljesen meglepődtem, hogy legalább olyan erős volt, mint a főiskola, tehát azért ott ültek sorba a Rátóti Zoli, a Szilágyi Tibor, a Blaskó Péter, a Molnár Piroska, a Revicki Gábor, az Aser Ági, mint tánc, szóval nagyon-nagyon jó csapat volt, és tisztességes felvételi volt, és akkor közölték, hogy fölvesznek, és akkor baromi boldogak voltunk, és a Mátyás azt találta ki, hogy az ő iskolájába egyrészt fizetős iskola, hát nyilván akkor rendszerváltás, ott van jövőben is kell, semmi baj, és ott mellette még legyen 2 diplomája az embernek, tehát legyen egy, és az ELTE-vel ő szerződött, tehát mi bejártunk az ELTE-re, tehát ez az iskola keretei között zajlott. Bejártunk az ELTE-re, angolra, magyarra, emlékszem, pont múltkor valamikor jártam az IKEA-ba, az Ősvezértér, és Balázs Gézánál nyelvészeti vizsgát ott kellett a lakással letenni még valamikor. Úgyhogy így történt, aztán mi 3 vagy 4 éves volt a suli, hanem 3. Lényeg az, hogy valamikor elfogyott a pénz a Mátyásnak, és nem tudott tovább minket finanszírozni, mert egy idő után néhányunkat kiemelt, és ösztöndíjasokká váltunk, akinek baromira nem volt pénze. Nekem meg volt engedve, én minden második éjszaka a Petőfi Irodalmi Múzeum éjszakai portása voltam, és este 6-kor én már ott kellett, hogy legyek benne, és reggel 6-ig ott dolgoztam, hogy fel tudjam tartani az albéletemet. Néha elengedett, mert mellette én ablakot mostam, hogy fel tudjam tartani magamat. Szóval ez egy nagyon érdekes időszak volt, de én baromi sokat tanultam abban az iskolában egyébként. Ezt mindig el szoktam mondani, mert a Mátyás neve, Usztics Mátyás neve talán hát nem olyan erős név manapság a szakmában, de én sokat tanultam tőle, ezt elmondhatom látra. Meg azoktól a tanároktól, akik ott voltak. És aztán, amikor végeztünk, akkor annyit tudott segíteni a Mátyás, meg kiderült, hogy nem sikerül azokat a papírokat megkapni, ahogy annak idején be volt ígérve. Ettől sokan pánikba estek, én meg tulajdonképpen azt éreztem, hogy amit megtanultam, azt úgyse vertik el tőlem. És akkor annyit tudott segíteni, hogy az induló kisvárosban néhányan kaptunk szerepet. És akkor ott állandó szereplők voltunk, dolgozgattunk, és az is egy nagyon szép sztori, hogy hogyan ismerkedtem meg ott néhány kollégával. Mindenesetre üldögéltem, de nem lesz hosszú. Üldögéltem egy büfékocsiba, én végeztem aznap már a melómmal, és ott elő ültek a Derzsi Anitól, elkezdve, nem tudom, tán Dörner Gyuri, a Ince Józsi, valakik ott beszélgettek, és én előtte amatőr színész voltam a Lengyel Kulturális Intézetben, valahogy ott kezdődött el, és pont néha még vissza-vissza jártam, megkértek, hogy egy-egy verset olvassak fel valami alkalomból, és pont ahogy ott üldögéltem, ilyen érdekes az élet, akkor ott valami versnek a címét keresték ők, de hát én ott egy senki voltam, egy kisfiú ott a büfékocsi végében, és valami nem jutott eszükbe, és ott nagyon erősen gondolkoztak, és közbeszóltam, hogy elnézést, azt hiszem, hogy az a vers, amit kerestek, vagy keresnek önök, az ez és ez és ez és ez. És akkor ez csak egy hátra nézték, és mondták, hogy gyere már, ülj már ide közénk. És másnap aztán együtt mentünk, vagy jöttünk fel a forgatási helyszínről a Derzsi Anival, összeismerkedtünk a taxiban, elkérte a telefonszámot, és 3 hét múlva csörgött a telefon, hogy te figyelj, Attila, te tudsz énekelni? Hát mondom, tanítottak, de hát most itt telefonban. Hát a tavaszi szél, az csak el tudott telefonba énekelni. Mondom, tavaszi szél. Jó, akkor gyere be holnap, rendezek egy darabot, és akkor majd megnézlek. És akkor így kerültem vendégnek oda a Nem élhetek muzsika szóban nélkül, amit a Jani rendezett. És akkor utána meg leszerződtetett a Szűcs Miklós. Tehát valahogy így indult el az egész. Ez kellett szerencse is. Tehát nagyon sok minden apróság kellett el.
A vers, ezt a lengyel kultúra dolgot nem értem, hogy ott lengyel, tehát a lengyel kultúránál hogy volt az ember amatőr színész?
Hát visszakanyarodva Ruszt Józsefhez volt a Ruszt Józsefnek volt egy tanítvány, úgy hívják, hogy Szurmai Egon, aki valamilyen stúdiumot végzett nála, és ott a 80-as években ők kialakítottak egy amatőr színházat, aminek semmi más dolga nem volt, mint hogy ahányszor kedvük van egy évben, valamilyen lengyel darabból csinálnak egy kis előadást ingyen, tehát a nézőknek nem kellett fizetni érte, és nem is szabadott jegypénzt kérni, és ezért az a néhány fiatal, aki odatévedt, már voltak néhányan idősebbek is, a munkájuk után este próbálgathattak különböző darabokat, és így nagyon sok mindent lehetett tanulni ettől akkor még fiatal embertől, aki egyébként fizikus volt a saját szakmája szerint. És aztán emlékszem, hogy ott akkor csináltunk az Edward Stahurának a Szekercelármáját, ami életem első előadása volt 88-ban. Fantasztikus, akkor ismerkedtem meg ezzel az íróval, milyen csodálatos dolgokat írt. Aztán Kapuscinskit játszottunk, tehát még az öreg akkor még itt is volt, és megnézte a mi kis előadásunkat, és képzeld el, hogy még arra is valahogy szedtek össze pénzt, hogy ezeket az amatőr fiatalokat, minket kivigyenek Varsóba, és ott egy tisztességes színházból eljátszhattuk a Császár című darabját. Tehát, hogy ott lengyel kultúrában volt egy kis élet, az volt a, nem is tudom, színészi életem végképp bölcsője, mert hát ott még gyakorlatilag az utcáról.
Végül is van, lett kötődésed a lengyel.
Igen, kultúrához. És akkor ott jókor, jó helyen el tudtam mondani annak a versnek a címét.
Ebből az Usztics féle iskolából, ami ezek szerint akkor nem olyan hosszú ideig működött, lett még színész rajtad kívül?
A Csőre Gabi és a Timko Eszter osztálytársaim voltak, csak amikor végeztünk, és beütött az a krak, amire mondtam, hogy nem kapunk semmilyen papírt, akkor ők úgy döntöttek, hogy elmennek felvételizni a főiskolára, és akkor a Marton osztályba a Gábort vették fel, az Eszter meg a Kerény osztályba került. Én meg valahogy akkor azt éreztem, hogy már nem biztos, hogy volna kedvem még 4 évig tanulni. Úgyhogy én meg ezt a döntést hoztam meg hát kellett a szerencse is hozzá, hogy elinduljunk.
Az már itt kiderült, meg mondtad, hogy nem végeztél főiskolát. Ezt az ember érzi hátránynak egy ideig valamilyen szempontból, vagy túllép ezen, mert úgy gondolja, hogy ő máshogy máshol dolgozott, és kiegyenlítette a dolgot. Ez az egyik kérdés, most összevont szemöldökkel gondolkod rajta egy kicsit, és aztán azt teszem még hozzá, hogy én úgy érzem, hogy egy diplomával nem rendelkező színész számára a Jászai Mari díjazó diploma.
Ebben van valami tényleg. Igen. Ez jól hangzik, de valószínűleg így is van. Hát azért nagyon sokan voltunk, főleg Nyíregyházán, akiknek ott is volt egy nagy adag ember, mint annak idején Kaposváron, akiknek nem volt diplomája, tehát Gazsó Gyuriéktől elkezdve a Szabó Mártin keresztül, még nem tudom hány kollégának nem volt diplomája. De még előtte Tóth Jocóval szoktuk mindig megbeszélni azt, hogy hát azért így sokkal nehezebb. Ott az elején még, amíg az embert nem ismerik, és nem tudsz felmutatni egy főiskolai osztályt, vagy egy osztályfőnököt, vagy jó néhány tanárt, nincs olyan kapcsolati rendszered, akkor nagyon nehéz valahogy bekerülni valahova, ahol téged komolyan vesznek, vagy adnak annyi bizalmat, hogy kapj egy első löketet. Hát a Jani segítsége az nagyon fontos volt nekem, a Derzsi Jánosnak annak idején. Úgyhogy az elején kifejezetten nehéz volt, azt hiszem. És most már talán kevésbé van, de közben most is elgondolkozom sokszor azon, hogy mi lett volna, hogyha én a főiskolán teszem azt, bizonyos dolgokat megtanulok. Majdnem azt mondtam, hogy tisztességesen. Hát nem is az, hogy tisztességesen, mert valahogy azért az évek során elég gyorsan tanulok tulajdonképpen bármit. Szokták mondani ének tanulásnál, vagy tánctanulásnál, ez nem jelent különösebb gondot, mert gyorsan tanulok meg szeretek is dolgozni, de néhol ugye elkeveredek különböző rendszerek, hogy mit hogyan, inkább talán ez, hogy mit hogyan kellene csinálni, hogy van, hogy legyen az embernek egy igazi rendszer a fejébe, de ezt meg nem is vagyok biztos abban, hogy ez diplomafüggő, ez egész egyszerűen csak emberfüggő, vagy színészfüggő, vagy tehát, hogy az ember hogy áll neki egy munkának, mit tart legfontosabbnak, hogyan elemez, milyen stratégiákat talál ki, hogy hogy menjen végig valamin, első körben mit próbál meg, második körben minek áll neki, milyen viszonyt alakít ki a rendezővel, kollégáival, önmagával, mit tudom, ilyen hülyeségekre gondolok, de néha az ember elbizonytalanodik, de ez mondom, lehet, hogy nem diplomafüggő.
Most 45 éves színész vagy, nyilván találkozol olyan fiatalokkal, akik főiskoláról jönnek, vagy most jönnek, vagy jöttek egy-két évvel ezelőtt, akkor látod azt, hogy ők valamivel szemben jobban fel vannak vértezve, mint te voltál, vagy?
Nagyon látszik, sok ember jön ki a főiskoláról, de a főiskolákról.
Hogy hinni valamit?
Látok olyanokat is, akik egészen elképesztő tudáshalmazzal jönnek ki, és látok olyanokat is, akiket nem is tudom, hogy a szerencse, vagy mi a túró lökött át azon, hogy diplomát kapjanak, már elnézést a kifejezésért, de...
Tehát akkor végül is nem...
Na, végül is nem.
Vonhatunk le semmilyen általános következtetést.
Igen. Talán.
Igen, és akkor a díj még, ami... Hát az utolsók egyike vagy, aki még valami fajta valóságos szakmai konszenzus alapján kapta azt a szakmai díjat. Merengünk ezen, ő a szemét nagyra, tágra nyitja, de hát azóta változott a szisztéma. No, mindegy. Nem csak a Jászai, tehát kaptál még egy Jászai díjat, amit a Jászai Mari Színház Társulata.
Nem, a Jászai gyűrű az közönségszavazat alapján van.
Aha, közönség.
Igen, azért is téveszthető össze, mert mindegyik színháza más a metódus. Nyíregyházan a Móricz gyűrűt a kollégák szavazzák meg, Jászai gyűrű Tatabányán a közönségszavazat alapján dől el, és a Vörös Marti gyűrű, amit tavaly megkapta a Fehérváron, ott is a kollégák szavazzák meg.
Móricz gyűrűd az van?
Móricz gyűrűm az van.
Én azt gondolom, hogy ha valaki a társulatának a díját megkapja, ahhoz nem csak jónak kell lenni, hanem azt is jelenti, hogy szeretik. Úgy képzelem.
Bízom benne.
Mert mit gondolsz téged, miért szeretnek?
Az eddigi társulataid. Belekérdeztél. Hát az ember mit mondja magáról, hogy ne tűnjön ilyen fellengősnek? Nem tudom.
Hát tűnjön, nyugodtan.
Valahogy... Ebben az valószínűleg így van, hogy nem csak szakmai díj ez, hanem valami fajta szimpátiát is nyilvánítanak a kollégák ezzel. Nem tudom, egyre inkább azt érzem, hogy annyi irányba húz, de nem csak a mostani áldatlan politikai helyzet miatt, hanem hogy annyi irányba húzunk egy színházon belül. Még egy jó színházban is vannak különböző eltérő vélemények, akik azok egymás mellé állnak és csapatot alkotnak, keveset. Én meg valahogy annyira szeretném, hogyha ez egy kicsit felnőttebben tennénk a saját dolgunkat. Ez egy olyan... Tehát, hogyha egy hosszú távú pályában gondolkodunk, vagy ez milyen hülye mondat, hosszú távú. Tehát, hogy az ember olyan rövid az élet, hát próbáljuk már becsületesen leélni. Ne? Próbálom keresni azt, hogy hogyan lehetne kevésbé hisztérikusan élni a mindennapokat a színházon belül, és hogyha ez úgy sikerül, akkor talán most épp a szerződtetési tárgyalásra mondták nekem az igazgató, meg néhány kollega, hogy olyan nyugalmat árasztok, és ezt ők nagyon szeretik, és hogy az átragad rájuk is, meg a többiekre, és ezt fontosnak tartják, de hát azért az a nyugalom árasztása is rengeteg munkába kerül, de talán...
Úgy érted, nagy erőfeszítés nyugodtnak lenni?
Hát igen.
Tehát akkor nem hát igen, természetes rengeteg... állapotod? Hát...
Egyébként talán igen, de rengeteg, tehát azért a színház azért egy veszélyes üzem sok szempontból, azért az embert elragadja az indulat sokszor, és van véleménye a kialakult helyzetekről, de azt nem árt megtanulni. De ez nem csak színház függő, hanem az egész életre vonatkozik, hogy az ember először gondolkozzon, és aztán utána beszéljen, és ha lehet, akkor ne vegyen részt automatikusan különböző sárdoválásokban, hanem legalább próbáljon megérteni, hogy miről beszélnek emberek, és mi a bajuk. És miért tűhösek éppen.
Én most a villamoson idefelé jövet tettem magamban egy felfedezést, hogy mi a baj. Hogy mi a baj. Két baj van, és a kettő összefügg, és ha bármelyikből az ember sikerül kilépnie, akkor már az egy jó irány. Az egyik az önbecsülés hiánya az emberekben, és a másik, ami ezzel összefügg, a másik tisztelete. A másik tiszteletének a hiánya. És szerintem ez most nem tartozik szorosan tárgyunkhoz, meg nem engem kérdeznek, de most az így eszembe jutott, hogy biztos, hogy ez például egy színházi társulaton belül is ezek fontos tényezők lennének, hogy az emberekben legyen ilyen megbízható irányvonal magukkal kapcsolatban, meg a többiekkel
hát
kapcsolatban.
Igen, egymás tisztelete, az egy alap dolga kellene, hogy legyen. És hát kíváncsiság, ha nem is ismerjük, nem tudjuk miért tisztelni, már önmagában az embersége miatt tiszteljük, hogy ő él, és itt van velünk szemben. És hát önuralom is kéne, mert néha pont, amit mondtam, hogy az önbecsülésünk hiányzik, azért egy színházon belül meg nagyon sokszor vannak olyan emberek, akik nagyon sokkal több önbecsülésük van, mint néha esetleg egészséges. Ilyenkor az önuralom is esetleg hasznos tud lenni.
Ez egy csomó önös dolog.
Igen, de szóval a tisztelet az egy nagyon fontos szó, amit mondtál, hogy egymással szemben legyen. És vadidegenekkel szemben is teszem azt.
Na most akkor erre majd keresünk valami idevágó zenét.
Valami kemény hárdrockot.
Igen, és aztán majd folytatjuk. Bird of prey. Bird of prey. Flying high. Flying high. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky. Flying high, flying high, flying high. Take me on your flight. Flying high. Színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Egyed Attilával beszélgetek, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stúmer Andrea vagyok, negyedik felvonás, utolsó. Végig futván azon, hogy mit csináltál a színészi pályádon, 79 szerep van mögötted, nem tudom, ez sok vagy kevés, így néhány évtized után, de szerintem az egy szép szám. És azt néztem például, hogy vajon az Örkény Színház finitójába hogy kerültél, mint szomszéd fiú? Ugye viszonylag ott egy akkor már kialakult társulatban Mácsai rendezés volt, igen, az ugye, igen, és igen, akkor erre téged meghívtak.
Ez... Én a Mácsai Pállal sokszor találkoztam különböző helyeken, tehát már nem tudom pontosan, hogy honnan ismerjük egymást, és úgy néha elmondta nekem a Pali, hogy szimpatikus a színészetem számára, ez nekem nagyon-nagyon jól esett, és amikor gondba kerültem egyszer a Bárka Színház elhagyása során, ami azért történt, mert Alföldi Robi nem hosszabbította meg a szerződésem, akkor felhívtam néhány embert, hogy esetleg tud segíteni ebben a helyzetben, és a Palit felhívtam.
Ez gondot okozott? Felhívni őket? Vagy ez egy természetes lépés egy színész életében?
Az kellene, hogy legyen. Nekem gondot okozott, meg sokunknak, másoknak, de ez a saját hibánk, mert valahogy azt gondoljuk, hogy ezzel beismerjük a totális alkalmatlanságunkat azáltal, hogy föl kell emeljük a telefont, mert hiszen minket valahol nem szeretnek, és ezért kuncsorognunk kell munka után. De a világ nem erről szól. Csomóan nem is tudják rólunk, hogyha éppen nincs munka, vagy nem vagyunk a helyzetben, mert azt gondolják, hogy ó, persze, annak a rengeteg munkája van. Tehát meg kell tenni ezt, persze kényelmetlen. Hát ezen túl kell lenni, ez a minimum. És akkor a Palit felhívtam, aki nagyon rendes volt, és visszahívott egy kis idő múlva, hogy volna itt egy ilyen lehetőség, volna kedvet hozzá. Nagyon örültem neki, aztán 7 évig játszottuk, úgyhogy most vettük le valamikor fél éve 125-20 környékén. Előadás környékén. Szép számot.
Szép hosszú feladat
meg,
volt egy telefonra.
Tehát így kerültem oda akkor, igen.
Nem tudom, hogy minden rádióhallgató ismeret téged, de most elmondom, hogy ez az ember itt velem szemben ilyen vöröses, szőke férfi, és mondjuk annyira vöröses szőke, hogy így a szempillája nem is látszik, szóval ilyen egészen világos, ilyen szőkés szempillájú. Ez egy erősen karakter külső. Érezted úgy, hogy a te külsőd bizonyos értelemben behatárol, hogy valami fajta szerepeket ezért kapsz meg, vagy ezért nem kapsz? Volt ilyen érzésed a pályán valaha? Behatárol,
nem igazán,
az nem jó szó.
Nem igazán, mert mondjuk, vörös hogy... hajjal nagyon-nagyon sok minden nem kiállt utánad. Talán még egy pergünt, vagy nem tudom, valami viking szerep. Tehát hogy azért nagyon nem tudod behatárolni.
A pergünt véletlenül jutott eszedbe? Vagy
hát mint valami, kerestem valami északi szerepet, vagy nem tudom valamit. Úgyhogy olyasmi nem volt, ami egyszerűen üvöltött utána, mert így néz. Bár mondjuk filmben volt olyan, hogy náci tisztet eszem azt, tehát mondjuk ezzel a fejjel, egy ilyen vöröses fejjel valami. Inkább az volt a baj, hogy...
Egyébként jót eszembe azt olvastam Almási Tamásnál, akinek a Mário című filmjében játszottál, hogy nagyon jól passzoltál a barna nyakó Julihoz, és
igen,
hogy
igen.
Tehát végül is színben lehet, hogy egy összeállítás voltál. No, mindegy, ez csak itt zárójelben.
Bár nekem szóval a Tamás akkor nem ezt mondta, nekem azt mondta, hogy mert mi a Julival ugye ismertük egymást még Kecskemétről, és hát minden szál Kecskemétre vezet, plusz még voltam vendég a stúdiókában egy előadásban, és a Julival ott is dolgoztunk, és amikor a castingon voltam, és együtt csináltuk a castingot a Julival erre a filmre, akkor azt mondta, hogy annyira árad belülünk az, hogy régi ismeretség van köztünk, hogy ez feltételez valami olyasmit, amivel el lehet játszani egy férfeleség szerepet a filmben zárójelbezárva, tehát nem a vörös vagy, de azt is elhiszem, hogy az operatőrnek tetszett ez a színösszeállítás.
Tehát, hogy nem. Ez is a kapcsolatokkal függ össze,
bizony,
hogy egy szerepben való kiválasztás a partner
bizony.
Mellé.
Na jó, de hát a Júli egy olyan fantasztikus személyiség, hogy ott nem is kellett játszani, elég volt belenézni a szemébe, és mi már rögtön férfeleséget játszottunk, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. Úgyhogy nem, inkább az pont ezen gondolkoztam
ide fele. Náci tiszt az a te furcsa katona a Karintén? Nem,
nem,
ott egy színész volt, tehát nem náci tiszt
volt. Csíkos pizsamás fiú volt. Csíkos volt egy ilyen amerikai film, amit készült, és hát abban egy ilyen fejjel gondoltam, hogy ez mondjuk elüvölt utánam. Inkább azon gondolkoztam idefele jövet, hogy hány és hány ilyen agresszív, verekedős, beszűkült tudatú embert kellett játszanom az életem során idáig, az úgy mindig eszembe jutott, hogy mit követtem el én a világ ellen, hogy megint egy ilyen szerepet kell játszani. Valószínűleg a külsőm hordoz valami olyasmit, ami talán nagy darab. Na, nem is vagyok a nagy darab. Hát
nem, de mégis azért olyan férfias testalkat vagy, hogy egy cingárabb lennél, biztos intellektuálisabb szerepeket kapnál, nem tudom.
Valószínűleg. Bár most fogytam 10-valahány kilót, igen. Gyúrok. Fölveszek egy szemüveget, és akkor gyúrok innentől kezdve az értelmiségi szerepek.
értelmiségére, gyúr. Jó. Említettük már többször Kecskemétet, és azt gondolom, hogy ott találkoztál azokkal a meghatározó rendezőkkel is, akikkel azóta is dolgoztál több ízben. Tehát a Galambos Pétert említetted, Novák Eszter, Simon Balázs.
Igen.
Velük akkor az egy dolog, hogy meghatottan gondoltok közös múltotokra a Kecskeméten, de hogy egyébként ez valami nyelv közös beszélése is, mert aztán Tatabányán is dolgoztatok, hogy így különösen értitek egymást, jól tudtok dolgozni. Ki az a rendező, aki neked a legtutibb arra, hogy ő tudja belőled kihozni a legtöbbet, vagy neki találod el leginkább az elképzelését, vagy a gondolatait?
Hát az a Novák Eszter, de pont azon gondolkozom, hogy nem is amiatt volt ez, hogy Kecskeméten, hogy olyan közös nyelvet beszélünk, hanem valahogy szerintem valahogy azonos korban voltunk, mármint hogy a saját korunkat tekintve egyívásúak vagyunk, plusz egy korszakban élünk, hát most hülyén hangzik, de tényleg, tehát hogy jó helyen voltunk együtt, azonos kori emberek, tehát nagyon nehéz volt más gondolni a világról ott, és mivel ráadásul fiatalok voltunk, akkor még sokkal fiatalabbak, és nagyon, nagyon szerettünk volna valamit, tehát valamit megmutatni magunkból, valami fajta újabb színházat csinálni, akkor kezdtük mindannyian még a pályát, többé-kevésbé. Tehát valahogy annyira szerettünk volna dolgozni, éppen ezért reggeltől estig azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne valamit kifejezni, amit szeretnénk, egy sort eljátszani, vagy tehát a rendezők is, és a színészek is, tehát közösen keresgéltünk valami közös nyelvet, és aztán valahogy az alatt a pár év alatt, amíg együtt dolgoztunk, kialakult valami, de lehet, hogy ez csak egy belső hozzáállás, tehát nem egy technika, hanem valami fajta hozzáállás, vagy munka, módszer, vagy valami, mit tudom én. És aztán ezek meg is maradtak, mert most emlékszem a Péterrel, akivel most egy évvel ezelőtt újra dolgozhattam, és csináltunk egy karinti előadást Fehérváron. Hát rögtön beugrott az, ami tizenvalahány évvel ezelőtt volt, hogy milyen mélységig ásunk le egy-egy jelenetben, hány órán keresztül dolgozunk, hogy éjszaka hívogatjuk még egymást, hogy ott azt a vesszőt lehet, hogy még se kéne. De ez valahogy az a hozzáállás. Az köt minket össze. Tudja a Manu, mások is ugyanígy dolgoznak, és komolyan veszik a munkájukat, nem tudom. De az Eszterrel valami egészen más viszonyunk van nekünk, mert valahogy, jó, hát a Péterrel is, meg a Simon Balázsral is jó barátságban vagyunk, de az Eszterrel valami más köt minket össze. Ő azt szokta mondani, hogy az Attila nem színészem, hanem alkotótársam, tehát valahogy, és én erre büszke vagyok. Na már hív is az Eszter.
Jó, folytassuk, nem tudom, mi csörgött meg.
Valami megszólalt itt. Na mindegy, szóval, hogy az Eszterrel vagyok ilyen
alkotótársi viszonyban.
Igen, és ez mondjuk nagyon...
Lenne színháza, ott lennél.
Ezt mindig elmondja ő is, igen. És én nagyon örülnék neki, hogyha ez megtörténne előbb-utóbb, hogy neki legyen színháza, bár szép lassan egyre kisebb az esély erre.
Ki volt a legjobb színész, akivel színpadon voltál együtt? Akire úgy gondoltad, hogy úgy nézted, hogy hú, mit tud?
Én nagyon-nagyon sok embertől tanultam. Tehát még a Kamaraszínházban is az idősebbektől, Kóti Kati néni, te drága jó Istenem, és Husztai Peti bácsi, Timár Éváék, Kósolgáik, hogy ott álltak. Tehát tátott szánnyal néztem őket, Vallai Péterre, hogy ott állt, aztán Kecskeméten is. Olyan jó volt az I. és Robiékkal együtt dolgozni, aki megint csak egy kitűnő színész, de hát ott álltak előttünk a Fekete Tibi bácsi, akit az imént említettem, aki sajnos már nincs közöttünk. Ők nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtak egyrészt a szakmáról, meg valami olyasmit hordoztak a szívükben, ami melegséget, nyitottságot, amit olyan jó volt lesni. Aztán utána tovább álltam. Most azért mondom, hogy csak néhány néve szerint Gazsó Gyuriékkal nagyon jó barátságban vagyok. És aztán Tóth Tildivel, Margitai Ágival rengeteget tanultam tőlük. De nem csak, ez már megint az a kapcsolat, amikor nem csak színészi kapcsolat, hanem emberi. Tehát az ember vizsgálja őket, hogy emberként is hogyan léteznek. Tehát az Áginak az a tűzről pattantsága a 70-valahány évesen, már bocsánat, hogy kimondom, tehát amikor még fejen áll a Vidám Kísértetben, amit te is láttál az asztalon, aztán a Tóth Ildi hát azzal
meg, meg föláll a Margita Jäge villamoson, átadja a helyét.
Bizony, tehát hogy ők egészen elképesztő különleges emberek, a Tóth Ildi, aki hát Buddha, tehát csodálatos. Tehát, hogy én most sorolok színészi nagyságokat is, de mellette emberként is olyan lenyűgöző személyiségekről beszélek. Aztán itt most hál' Istennek találkoztam, még életemben nem dolgozhattam együtt a Cserhalmi Gyurival, akivel fantasztikus együtt dolgozni, de hát ott mondjuk van egy nagyon erős társulatunk, úgyhogy majdnem mindenkit felsorolhatnék ott is, hiszen kitűnő színészek vannak.
Erről jut eszembe, ott van Derzsi János, aki itt már itt többször előkerült, említetted, és az is eszembe jutott, hogy te most Fehérváron a Mester és Margaritában a mestert játszod, és játszottál egy olyan Mester és Margaritában, ahol a Derzsi volt a mester. És akkor ilyenkor ez így neked beugrik?
És
így?
Egy olyan társadban vagyok, ahol ott van még a László Zsolt is, aki meg a Nemzetiben volt a mester.
Igen, igen.
Szóval, hát persze, hogy beugrott. Az a román rendezés, Beatrice Beleont volt Zsámbékon 94-ben, pont tegnap gondoltam vissza, hogy már 20 éve volt. Akkor abban a Jani volt a mester, de hát az olyan rég volt már.
Jó.
Hát, hogy...
Tehát úgy már azért nem élnek benne.
Persze, néhány pillanat, de mondjuk néhány gesztusa persze megmaradt, de az egy annyira más értelmezés volt, hogy teljesen másfajta mestert is kívánt, amit ő csináltott. De hát a Jani kitűnő színészetnek benne megmaradnak az ő hangsúlyai, ha 20 éve volt, hanem.
Most a Fehérvárnál fogjuk majd befejezni, most fehérvári színész vagy, és kaptad a Vörösmarty gyűrűt, és az Éva Színésze díjat is megkaptad.
Ez
a vezetőségtől. Tavaly volt. Hát minden esetre ott vagy pár éve, két éve talán, és eléggé sokfélét csinálsz, ahogy kell, a gyerektől az operettig.
Gyerektől?
Volt valami gyerek is.
Jaj, hát a Dzsungel könyvére, igen. Más nem volt, Dzsungel könyvére, igen, ott a Balú szerepét Balú. Kellett igen. Elmackóskodni.
Ezt így szereted, hogy akkor így mindent kell?
Én szeretem, én kifejezetten szeretem, szerintem az rengeteget ad egy színésznek, hogyha nem csak estéről estére szomorúan kell különböző drámákat végig mormognia, hanem rossz csontkódhat is egy operetben, teszem azt, tehát hogy akár még használhatja az ének és táncodását már, akinek van, és esetleg játszhat, de ilyen-olyan amolyan darabokban. Talán, hogyha egy picivel jobb lett volna az a Dzsungelkönyv, akkor még jobban szerettem volna.
Jövőre mi lesz ott, azt tudod már, hogy te mit csinálsz Fehérváron?
Egyelőre az van, hogy...
Valami csábítót mondjál nekünk.
A Bulgakovnak a Molière darabjával kezdünk, amit Bagó Bertalan fog rendezni, és ott én a Desáron érseket játszom majd. Molière lesz a Gáspár Sándor, és a 14. Lajos a Cserhalmi György, és még soroltam, rengeteg kolléga vagyok. Az egy viszonylag, tehát ez egy elég jó szerep. Ez, amit konkrétan tudok, mert utána itt most, annak ellenére, hogy a társulatvezetést mindent megtett azért, hogy ki legyen rakva az évad első fele, tehát december 31-ig az összes darab és az összes szerepet láthassa mindenki, hogy be tudja osztani az idejét. Ennek ellenére most előfordult az, hogy lehet, hogy különböző darabok, és én az évad második felében leszek majd egy több darabban, de most folyik a sakkozás, és a rendezők, hogy úgy mondjam, finoman vitatkoznak azon, hogy melyik színész melyik darabjába játszon a színháznak, úgyhogy még nem dőlt el, hogy pontosan mi lesz a második felében az évadnak, de elég jó előadások lesznek szerintem. Tehát lesz ott
minek örülnél a legjobban, miben lennél benne, kivel rendezésben?
Hát mi nagyon-nagyon régóta
nem fogják hallani, úgyhogy nyugodtan megmondod.
Most nekem az a bajom, hogy elméletileg én lett volna egy kis szünetem ezután a Bulgakov darab után karácsonyig, ami velem nem fordult elő nagyon régóta, és egy kicsit örültem is neki, de aztán kiderült, hogy én a második fél évben a Cserhalmi Gyuri rendezi a 12 dühös embert, pontosabban a Mihalkov filmféle 12-t, amit átirat, azt szeretném megcsinálni a stúdióban, és én a Horváth Csabának a következő zenés prózai darabjában, ami egy gulágról szóló történet lesz, lennék benne, és most mivel ez úgy tűnik, hogy átfedésbe került, most itt nem tudom még, hogy mi lesz. De én, hogy a kérdésedre válaszoljak, nagyon szeretnék a Csabával dolgozni, mert ez nekünk már olyan régi vágyunk, mert hiszen mint koreográfus dolgozhattam vele, de önálló darabbal még nem sikerült találkoznunk, és ő is nagyon szeretné, meg én is, tehát ez a nagy vágyam, hogy ezt sikerüljön elintézni. És aztán utána még lesz egy Hamlet, aztán lesz még egy Amadeus, azt hiszem, hogy ezek érintenek engem. Vagy az Amadeus talán nem, a Hamlet igen. Hirtelen nem ugranak be, tehát még nem dőlt el, még nagy sakkozás folyik.
Jó, hát akkor bizakodunk, hogy a sakkparti eredmény az kedvező lesz számodra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, viszont.
Egyed Attila volt a mai vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra!